Olvasmány Ezekiel próféta könyvéből. A Babilonba való elhurcoltatás előtt a prófétának ezt parancsolta az Úr. Emberfia, te ellenszegülő népkörében élsz. Van szemük a látásra, de nem látnak, van fülük a hallásra, de nem hallanak, mert hiszen lázongó nemzedék ez. Ezért most fogd a holmidat, készülj fel, emberfia. Költözködésre készülj, hadd lássák ezek, hogy fényes nappal elhagyod lakóhelyed, és más helyre indulsz. Hát, ha felfigyelnek erre majd, mert hiszen lázongó nemzedék ez. Szemük láttára fényes nappal vidd ki holmidat, mint ahogy költözködéskor szokás. Te pedig este a szemük láttára indulj el, mint aki költözködik. Üsrést a falon, azon keresztül távozzál. Hadd lássák, amint rést ütsz a falon, és azon keresztül távozol. Vedd válladra holmidat, és sötétedéskor indulj el. Arcodat takard el, hogy ne lásd a földet, mert én téged e népnek intő jelül adtalak. Úgy cselekedtem, amint megparancsolta az Úr. Költözködésre összeszedtem holmimat, kivittem nappal, este felé kézzel áttörtem a falat, és a sötétben vállamon kivittem holmimat a szemük láttára. Reggel pedig az Úr ezt a szózatot intézte hozzám. Emberfia, ugye Izrael háza, ez a mindig ellenszegülő nép megkérdezte tőled, mit csinálsz? Mondd nekik, így szól az Úr, az Isten, ez a fenyegető jövendőlés a Jeruzsálemben levő fejedelemnek és Izrael egész házának szól. És így folytasd. Én számotokra intőjel vagyok. Amit én cselekedtem, az történik majd velük. Fogság és számkivetés lesz a sorsuk. A fejedelem, aki köztük van, a vállára veszi holmiát, a sötétben megy ki, áttörik neki a falat, hogy ki lehessen menni rajta. A fejedelem pedig befödi az arcát, hogy országát többi ne lássák elsötétült szemei. Ez az Isten igéi.
Istennek legyen hála.
Az Úr legyen veletek.
És a törekedjen.
Evangélium Szent Máté könyvéből.
Dicsőség neked, Isten.
Abban az időben Péter odament Jézushoz és megkérdezte: Uram, ha vétkezik ellenem testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán 7-szer? Jézus így felelt: nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki 10 000 talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az Úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit és mindenét, amilye csak van, és így törlessze adósságát. De a szolga leborult előtte, és úgy kérlelte: légy türelemmel irántam, mindent megfizetek. Az Úr szíve megesett a szolgán, szabadon bocsátotta, sőt, még az adósságát is elengedte. A szolga kiment és találkozott egyik szolgatársával, aki neki 100 dénárral tartozott. Elkapta és folytogatni kezdte: add meg, amivel tartozol. Szolgatársa térdre hullott előtte és kérlelte: légy türelemmel irántam, mindent megfizetek. De ő nem engedett, hanem ment és börtönbe vetette, míg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták a történteket, nagyon elszomorodtak, elmentek és elbeszélték uroknak. Akkor az Úr magához hívatta őt, és így szólt hozzá: te gonosz szolga, amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogyan én megkönyörültem rajtad. És az Úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, míg meg nem fizet mindent, amivel tartozik. Az én mennyei atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének. Amikor Jézus ezt a tanítását befejezte, elindult Galileából, és Judea vidékére ment a Jordánon túlra. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Kedves testvérek! Akár azt is mondhatnánk, hogy Ezekiel próféta jövendőlése, amit ma az olvasmányban hallottunk, a passiójátékok és iskoladrámák őse. Hiszen a próféta annyira közérthetően és mindenki számára világosan profétál, hogy a szavait el is játsza, be is mutatja. Ezek dramatizált és előadott proféciák Ezekielnél. Azt az érdekes lenne persze tudni, hogy mindez a próféta egyéni tehetségéből fakadt, vagy valóban az Úristen kívánta tőle, hogy ne csak szóval, hanem tetteivel is profétáljon. Az nyilvánvaló, hogy ő maga mindezt Isten parancsaként írja le. De tudjuk, hogy Isten mindig fölhasználja üzenete közvetítésében az illető személy adottságait is. Ahogyan Ámosznál, az egyszerű pásztorembernél nem filozófiai fejtegetéseket, hanem csak köznapi szavakkal előadott jövendöléseket találunk. Éppen úgy Szent Pál írásaiban Isten fölhasználta az ő írás tudói műveltségét és filozófiai fogékonyságát. Ez a kérdés azért is érdekes, mert úgy gondolnánk, a történelmi helyzet, az utolsó pillanat lehetősége az, amire Isten így minden lehetőséget és eszközt felhasználva figyelmezteti népét. Ezekiel életéből azonban tudjuk, hogy ő már a babiloni fogságban hurcoltak között profétált, nem Jeruzsálemben. Mondhatnánk, hogy az utolsó utáni pillanatban. Sem a helyszín, sem az időpont nem a végső figyelmeztetés alkalma. Illetve valóban a végső pusztítás előtt hangzanak el az ő első proféciái, de a Babilonba hurcoltak előtt, mert ő maga is ezek között volt. Szavainak történelmi hátterét a babiloni csapás első szakasza adja. Az északi ország rész Izrael pusztulása az asszírok dúlása után a déli országban, Júdában egy rövid vallási föllendülés történt Jozia király alatt. Úgy tűnt, hogy a nép megtér a jó király intézkedései nyomán, és helyreáll a szövetség Isten és népe között. Az igazi mélyreható megtérés mégis elmaradt a király halála miatt. A fia Joakim már egyáltalán nem folytatta a megkezdett vallási reformot és a bálványozás végleges eltüntetését. Hiába volt Jeremiás próféta sok figyelmeztetése és sok szenvedése a konok elöljárók között, végül a babiloni hadsereg kifosztotta Jeruzsálemet és a királlyal együtt sok embert fogságba hurcolt. Hát ezek között volt Ezekiel próféta is. Jeruzsálemben új király uralkodott, babiloni fennhatóság alatt. A fogságban lévők jó híreket kaptak a Jeruzsálemben lévőktől, legalábbis ők így gondolták. Abban reménykedtek, hogy az otthon maradottak lázadása majd talán segít az ő sorsuk megoldásában is. Pont ezek ellen, a remények ellen profétál Ezekiel. Arról szól, hogy az otthoni lázongás nem fog rajtuk segíteni, mert a babiloni sereg nem csak leveri a próbálkozást, hanem még a Szentvárost is el fogja pusztítani. Az ostrom idején a király megpróbál titokban elmenekülni a falat áttörve kijutni a városból, de minden kísérlet kudarcra van ítélve. Ezek a jövendőlések tehát részben a már fogságban lévők reményeit igyekeztek lehűteni, részben üzenetnek számítottak a még otthon lévőknek. Akárcsak Jeremiás szavai, úgy Ezekiel proféciái sem tudták józan belátásra és Istenükhöz való visszatérésre bírni a zsidókat. Sem Jeruzsálemben, sem Babilonban nem hallgattak Isten küldötteinek szavára. Továbbra sem értették meg, hogy Isten népének a szövetséghez való ragaszkodása nem függhet külső helyzetektől és politikai viszonyoktól. Isten a lelkületet és a bizalom meg a szeretet elköteleződését várja népétől. Ezekiel tehát Babilonban, Tel Abib városában él, és ott mutatja be ezt a jövendőlést is. Ugyanakkor, amit cselekszik, az nem csak a körülötte élő zsidóknak szól, hanem minden babiloni fogolynak is, sőt a Jeruzsálemben élőknek is. Talán nekik elsősorban. Úgy tűnik, hogy elég jó kapcsolata lehetett a foglyoknak azokkal, akiket még nem hurcoltak el. A postai összeköttetés részben a katonai megszállás miatt is, részben az adók veszedésének szükségessége miatt is érdeke volt a birodalomnak. Ezek szerint ezt valamilyen módon a civilek is igénybe vehették. Az elhurcolt zsidók nem fogolytáborokban éltek, hanem elvegyültek Babilon városaiban. Ezzel próbálta előkészíteni a beolvadásukat a birodalom. A jövendőlés tehát eljuthatott azokhoz, akik ugyan megszállás alatt éltek, de mégis a saját földjükön. A fenyegető jövendőlés viszont éppen arra nyíti őket, hogy könnyen maguk is a foglyok sorsára juthatnak, ha lázadást terveznek. Ezekiel éppen a következményét, illetve annak részletét játsza el a helybeli zsidóknak. Isten parancsára ott kell hagyni a házát. Nyilván fényes nappal költözött új helyre, hogy ez feltűnjön a többieknek. Ez kíváncsivá tette őket, mert sejtették, hogy a prófétának valami szándéka van ezzel az oktalan cselekedettel. Ő pedig talán biztatta is őket, hogy várják ki az estét. Miután a bútorait már átköltöztette, csak a kézi batyúja maradt a házban. Este aztán áttörte a háza falát, lyukat vágva benne. Ez nem lehetett nagyon nehéz feladat, mert a szegények nem kőházakban, hanem agyagfalú vagy agyagtéglából épített házakban éltek. A döngetésnek vagy éppen a szerszámmal való kivájásnak nem tudott ellenállni a fal. Tátongó nyílás támadt tehát a falon, a próféta pedig az esti félhomályban kis csomaggal a vállán átmászott a ház falán, hogy új lakóhelyére menjen. Ennek, a szerintük őrültetnek, sok bámulója volt, de a magyarázatot csak reggel tudhatták meg. Még egy fontos momentuma volt ennek az éjszakai kiköltözésnek. A prófétának ugyanis el kellett takarnia az arcát, hogy ne lássa a földet. Pedig a józanész az diktálta volna, hogy ha már sötétben mászik át a falon, akkor legalább lássa, hogy hová lép. De neki eltakart szemmel kellett botorkálnia, miután kijutott a házából. Reggel Isten szava szerint mindenre magyarázatot adott. Ő egy személyben a jeruzsálemi uralkodót is, meg a népet is jelképezte. Citkia király majd hozzá hasonlóan fog menekülni az ostromlott Jeruzsálemből. Éjszaka titokban próbál kijutni a városból, de majd elfogják és Babilonba hurcolják. Az eltakart szem pedig nem csak a fogságot jelentette, hanem a személy büntetését is. A babiloni király ugyanis megvakítatta őt, valóban nem láthatta a földet, az sem, hogy mi történt Jeruzsálemmel, és az sem, hogy hová hurcolták őt. A jövendőlés tehát elsősorban az otthon lévőket figyelmeztette arra, hogy csúfos és végzetes kudarca lesz a próbálkozásuknak, hogy elszakadjanak Babilontól. Hiába bíznak az egyiptomi segítségben, magukra maradnak, és prédává lesznek. De szól azoknak is ez a jövendőlés, akik már Babilonban éltek. Ők ugyanis azt remélték, hogy Citkia király próbálkozása eredményes lesz, és Egyiptom segítsége háborút robbant ki a két hatalom között. Azt remélték, hogy így talán alkalmuk lesz arra, hogy hazatérjenek, és szabadon a saját hazájukban élhessenek.
A csalódás keserűségétől akarta megkímélni őket Isten irgalmából a próféta jövendőlése. A következményeket ismerjük, beteljesedett Jeremiás jövendőlése, átkozott ember, aki emberben bízik. Elfordultak Istentől, és a prófétai szóra sem akartak hallgatni, hogy Istennél keressenek menedéket. Meg kellett tehát tapasztalniuk, hogy mennyire biztonságos az emberi szövetség és az emberi tervezgetés. Bekövetkezett az átok, maguk rabbá lettek, nagy szabadságvágyukban, szeretett városuk pedig, amelyből Isten kiköltözött, romhalmazzá lett. De az Úr Jézus példabeszédének konklúziója is eszünkbe juthat. A talentumokról szóló példázat azzal fejeződik be, hogy attól a szolgától, aki csak megőrizni akarta a rábízott talentumot, semmi jutalmat nem, de még azt is elveszik tőle, ami eddig volt, azt az egy talentumot. Az Úr Jézus pedig ezt az ítéletet mondja ki, akinek nincsen, attól még azt is elveszik, amilyen volt. A zsidók nem bíztak Istenükben, hanem emberi szövetségest kerestek a szent város megőrzéséhez, és lám nem csak a várost, hanem az egész országot is elveszítették. És ez nem Isten büntetése, hanem az ostoba emberi viselkedés egyenes következménye. Aki ki akarja hagyni Istent az életéből, kénytelen megtapasztalni azt, hogy mire juthat a maga terveivel, vagy a barátai segítségével. Éppen ebben találhatjuk meg a mai olvasmány tanítását a magunk számára. Istent elhagyva az ember, bármilyen jó szervező is, és szervez meg valamit, bizonytalan talajra téved. Két okból is. Részben azért, mert, ahogyan a Zsoltáros figyelmeztet rá, ha az Úr nem építi a házat, aki azt építi, hasztalan fárad. Részben azért, mert az ember, akivel össze akar fogni, önző és ingatag. Ha más érdeke támad, könnyen cserben hagyja a szövetségesét. Ez persze korán sem azt jelenti, hogy akkor ne is szövetkezzünk a többi emberrel, hanem magányos western hősként éljük életünket. Isten közösségre teremtett minket, és így együttműködésre is. De ebből ne maradjon ki az Úristen, hiszen már a megváltással is egy közösségbe hívott meg minket Jézus Krisztus által, a titokzatos test közösségébe és együttműködésébe. A terveinket tehát először Istennel, illetve Isten előtt kell megszemlélnünk, és csak utána emberi segítők után nézni. De ez nem csak az e világi dolgainkra érvényes, hanem a lelkiekben is ezt várja tőlünk az Úr. Azzal, hogy az egyház tagjaivá tett minket, másoktól kaptuk mindazt, amit hiszünk és vallunk. Isten az egyik ember üdvösségét a másik kezébe teszi le, mondja Szent Ágoston. Amen.
Lelkiségi óránkban Kírer Imre atya magyarázta a nap evangéliumát.